Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, köztudott Ratzinger bíboros, azaz 16. Benedek pápa életművével ismerkedünk ebben az évben. És hát most a kronológiai időrendi sorrendből követtem az életét, teológiai tanári pályafutását, amire vissza fogok térni, hogy bíboros lesz, és így tovább. Most van itt az időszerűsége, hogy az egyházi évnek megfelelő témákat hozzuk elő, hiszen jeles képviselője az eszkatológia, a végső dolgokkal való foglalkozásnak 16. Benedek pápa. Ezt már tette korábban is, teológiai tanár korában, majd pedig bíborosként újra kiadták azt a művét, ami saját bevallása szerint is az egyik legkiérleltebb munkája, a Végidő, és hát ez most az egyház évnek megfelelő időszak. Talán érdemes tisztázni, mert itt használok olyan görög szavakat, amelyek az itteni hallgatóságnak nem ismeretlen, de aki úgy kapcsolódik be, az kevésbé tudhatja. Eszkatológia az a legutolsó, annyit jelent, a végső idő. És amikor egy másik szót használunk, a parúzia, az meg jelenlét eljövetel, de nem akárkié, hanem Jézus Krisztusé. És aztán még van egy ilyen szó, hogy pléroma, a teljesség, ez is valahogy ennek a témakörnek a területére tartozik. És miután vasárnappal befejeződött az egyházi év, most egy ilyen kis köztes idő van, kezdődik az advent, ez mind erre vonatkozik. Nem lehet úgy 16. Benedekről szólni, hogy saját írásából valamit föl ne olvassunk, hiszen akkor egyszerűen csak kommentáljuk azt, amit ő mondott, már pedig sokkal jobb az eredeti szöveg. Krisztus király vasárnapjáról ezt mondja egy helyütt, hát beszélő arról több helyütt, de ezt mondta már pápaként. Az egyházi év utolsó vasárnapján ünnepeljük Krisztus királyt. Születésének hírül adása óta az Atya egyszülött fiát, aki Szűz Máriától született, messiási értelemben királynak nevezik. A próféták ígérete szerint ő a Dávid trónjának örököse, és királyságának nem lesz vége. Krisztus királysága először teljesen rejtve volt, Jézus 30 éves koráig egyszerű életet élt Názáretben. Aztán nyilvános működés alatt alapította meg az új országot, amely nem ebből a világból való. Majd halálával és föltámadásával egészen megvalósította. Amikor a föltámadott megjelent apostolainak, ezt mondta nekik: nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Ez a hatalom a szeretetből származik, amelyet Isten fiának áldozati halálával teljességgel kinyilatkoztatott. Krisztus királysága ajándék, amelyet Isten felajánl mindenkor minden emberének, hogy mindaz, aki hisz az ember élet igében, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezért hirdeti Jézus a Biblia utolsó könyvében, János jelenéseinek könyvében: én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. A keresztségben részesülhetünk Krisztus királyi méltóságában, és ez mindig hivatást is jelent számunkra, Krisztussal együtt az embereket kell szolgálnunk. Krisztus király vasárnapja viszonylag késői ünnep 1925-ből való, azonban a tartalma az ott van már a Szentírásban is. Akkoron október utolsó vasárnapjára helyezték, de helyesebb az egyházi év utolsó vasárnapjára tenni ezt az ünnepet, jelezve azt, hogy Krisztus mindeneknek benne az egyház idejének, a világ idejének, és egyáltalán a világ mindenségnek a királya, és az ő uralma alá kerül minden. Ezt mondja, hogy a keresztség az, amely bennünket belevon Krisztus királyságába, tehát alattvalói leszünk, és az annyit tesz, hogy a keresztség a papi, pásztori, profétai tisztséget valamilyen formában minden hívőnek megadja. A pásztori tisztséget szokták Krisztus királyi tisztségével fölváltani, illetve szinonim szóként használni, ugyanis olyan pásztor királyok voltak a régi időben, tehát a nagy királyok is pásztorkodással is foglalkoztak, gondoljunk például egy Dávidra az Ószövetségben. Na most úgy mellesleg jegyzem meg, hogy engem annak idején Krisztus király vasárnapján kereszteltek meg, de akkor még októberben volt, de mindig örülök ennek az ünnepnek, hogy ez a keresztségemre emlékeztető szép ünnep. És azután ugye van olyan evangéliumi szakasz ezen a vasárnapon, mert 3 évre föl van osztva a vasárnapi evangélium, hogy maga az ítélet jön. Tehát a végidő és az ítélet. Krisztus utolsó ítéletről szóló beszéde. És hát erről is szólnunk kell, hogy hát hogyan képzeljük mi ezt, ugyanis fölülmúlja, mint ahogy maga a teológus Ratzinger mondja, fölülmúlja az ember képzeletét, jól lehet próbáljuk azt képileg is megjeleníteni, elég gondolnunk egy Sixtusi kápolna nagy oltára képére, ahol a megdicsőt Krisztus ott van, és hát jobbjára és baljára állítja a föltámadottakat, mert mindenki föltámad, csak valaki az üdvösségre, valaki a kárhozatra tanítja a Szentírás. Nekünk itt a Kolozsvári Egyházmegyében van egy eléggé döbbenetes képünk, méghozzá Sükösdön, Prokop Péternek a képe, ha még valaki nem látta egyszer, ha egy vasárnap aratát jár, okvetlen nézze meg, mert abban az időben is sokaknak a megrökönyödését váltotta ki, ugyanis a kárhozottak között ilyen valóságos emberi figurákat, mit tudom én, nagy alkoholistát, gyilkos utcanőt, meg hasonlókat festett föl, hogy érzékeltesse az emberi életnek a végső sorsát bizonyos viselkedések után. No, tehát az ítéletről szól és tanít maga az Úr Jézus. De hát először föl kell tennünk a kérdést, hogy végül is ki ítél? Hogy van ez? Mert ha összevetjük a Szentírásnak több helyét, akkor azt látjuk, hogy ez az ítélet, ez más kézbe kerül, mert az első válaszunk az volna rá, hogy nyilván, hogy Isten ítél meg bennünket. Ez így igaz, hiszen maga az Úr Jézus mond ilyeneket, hogy atyád még a rejtékben is lát. Tehát a jót és a rosszat azt még ott is látja a rejtékben. Tehát az ítélő Isten az nyilvánvaló, hogy ő a mindenek összefoglalója. És ugye van egy ilyen megimagyarázatra szoruló mondása az Úr Jézusnak, hogy amikor az üldöztetésekről beszél, hogy ne azoktól féljetek, akik megölik a testet és a lelket, hanem aki mindkettőt elkárhoztatja és megsemmisítheti. Először első hallásra valaki azt mondaná, hogy ez biztos egy gonosz ember, aki megöli az embernek a testét, illetve a lelkét is tönkre teszi. De nem. Még csak nem is a gonosz lélek, hanem egyedül az Isten tudja az embernek a testét, lelkét a kárhozatra vetni. Ugye a testünk fölbomlik a halállal, de a lélek az halhatatlan, így teremtette az Isten, egy ilyen részleges örökké valósága van, mert attól a pillanattól kezdve, hogy megfogantattunk, emberi lelkünk van. És azon itt nem múlik el. De hogyha mégis valaki el tudná mulasztani az emberi lelkét, az maga az Isten. Ő teremtette, ő semmisítheti meg. De Isten nem semmisíti meg. Benne van a Szentírás másik helyén, hogy Isten nem azért teremtette a világot, hogy megszűnjön, hanem azért teremtette, hogy legyen. De attól kell tartanunk. Aztán ott van a másik helyeken, amikor Jézus kerül a központba. Hát éppen a utolsó ítéletről szóló beszédje, hogy jobbján, balján lesznek majd a föltámadottak. Aztán több helyütt beszél arról, hogy hát ő fogja megítélni. De a másik helyeken meg még ilyenit is mond az Úr Jézus, hogy a világ megújulásakor, akkor ti ott lesztek, mondja a 12-nek, ti ott lesztek az ítélők között. A 12 apostolnak mondja. Szent Pál meg ilyeneket is mond, hogy a szentek is ítélik majd a világot. Ezt úgy kell értenünk, hogy Jézus Krisztushoz hozzátartozik az ő teste, de itt szellemi módon gondolkodunk, vagy beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Hogy vele együtt vannak azok, akik üdvözülnek, és ők is valamiképpen ítéletet mondanak a világ fölött. És azt mondja, hogy az apostolok, a 12 is ítéletet fog mondani, nyilván nem a Júdás, hanem ki helyére jött. Na most a középkor embere az jól értette ezt, mert a mandorlába, ugye volt egy ilyen szívalakú kivágás a reneszánsz, vagy a gotikus, sőt, a román templomon, ott volt az ítélő Krisztus. Egy ilyen szilva alakú, nem is szív, szilva alakú kivágás, úgy vagy úgy volt kiképezve. Alatta volt a béletes ajtó, kapubejárat, és ott volt a 12 apostol. Tehát fönt van Jézus, és alatta van a bejáratnál 12 apostol. Hogy egyrészt azok ott vannak, mert mi apostol egyházhoz tartozunk, de a középkori embernek eszébe jutották azt, mikor bement a templomba, már rögtön ugye látta a bejáratnál az ítélő Krisztus, és hát ott látta az apostolokat, akik szintén megítélik a világot. Így érthető, mondjuk a legendákban, ha ilyesmit olvasunk, például a Szent István királyunkról, hogy attól kezdődve, hogy ő királlyá koronáztatott, nem is nevetett. Azért nem, mert érezte annak a súlyát, hogy mit jelent neki felelősséggel egy népet vezetni, kormányozni, és keresztény módon irányítani. Ezt írják, hogy onnétől kezdve, és úgy élt, hát persze ez egy ilyen üdvös tanítás, mint a Krisztus ítélő széke előtt volna. Hogy ő előtte mindig ott volt az a gondolat, hogy ő neki el kell számolnia azzal, amit a földi életében tett. A középkori emberben erőteljesen benne volt ez a gondolat. Na most, az ítélet aztán szellemiesedik. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy még csak nem is én ítélem el, hanem a tőlem hallott tanítás ítéli el. Ma azt az embert, vagy az embereket, akik oda jutnak ő hozzá. Tehát valahogy úgy kell elképzelni, hogy tudom én, valaki az osztályfőnökitől sok jó tanítást kapott, példás ember volt mondjuk a gimnáziumban az osztályfőnöke, és utána eljön az érettségi találkozóknak az ideje, és én azt megfigyeltem, hogy olyanok, akik úgy elkallódtak az életbe ezért azért, azok nem mennek vissza találkozóra. Valamiképpen szembesülni kell nekik még csak nem is a többivel, mert azzal is, de még él a tanáruk, hogy neki szembesülni kell, hogy hát itt van az, aki annak idején egy példás ember volt, sok jóra tanított bennünket, és én egész más lettem. De? Tehát az a tanítás ítéli el, mondja az Úr Jézus, és nem is én, hanem amit elmondtam. Az fog majd ítéletet mondani, és szinte azt lehetne mondani, hogy önítéletet. Aztán még jobban árnyalja János evangélista. Amikor Jézus küldetését elmondja a János evangélium 3:16-os verse gyönyörű, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amikor folytatja János, akkor azt mondja, de a hitetlen, aki nem hisz, az már is megítélték. És hogy valamiképpen itt kezdődik az egész. Ugye ez a újkori teológiának volt a meglátása, hogy ha az ember életében van egy folytonosság, már pedig van a gyerekkorunktól, nincs olyan, hogy eltesszük magunkat 10 évre, aztán előjövünk ilyen téli álomból, hanem van egy folytonosság, és alakulunk, ugye? Akkor pedig alakítjuk a sorsunkat. Niszai Szent Gergely mondja, hogy mindannyian önmagunk szobrászai vagyunk, hogy magunkat alakítjuk. És hát, hogy ugye van az a másik mondás, hogy a 40 év fölötti ember valamiképpen felelős az arcáért. Rá van azért sok minden írva az emberi arcra. Na most, hogy ha ez így áll, akkor itt kezdődik el már az ítélet, vagy jó, vagy rossz irányba. És a hitetlenség az már most is büntetés. Tehát valaki azt hiszi, hogy ő hitetlen, hogy ő olyan szabad ember, őt nem köti semmiféle törvény, azt tesz, amit akar, de valójában egy nagyon nagy büntetés. És azért kell imádkozni a hit kegyelméért. Ugyanis a hit nélküli ember gyakorlatilag remény nélküli is. Mert a hit és a remény nagyon összefügg. És a remény nélkül nem lehet élni. Hát ha nincs értelme annak, amit én csinálok, nincs reményem, még földi reményem sincs, akkor valahogy elkezdődött egy pokol, egy kárhozat az ember életében. És ezért mondja, hogy a hit és a hitetlenség már most is ítél bennünket. És ami csak az Istenben van meg, és bennünk nem tud meglenni, csak próbáljuk, hogy az igazság és az irgalom valahogy együtt van, mert Jézus Krisztus ott se tagadja meg magát, amiért jött. De ugyanakkor az igazságnak is állnia kell. És hát itt megint olvasnék egy szép részletet 16. Benedek pápától. Az utolsó ítélet képe elsősorban nem rémkép, hanem a remény képe. Sőt, számunkra talán a remény döntő képe. Mindazonáltal, ez a kép nem félelmetese mégis? Azt mondanám, egy olyan kép, amely fölébreszti a felelősséget. Éppen ezért annak a félelemnek a képe is, amelyről Szent Hilárius azt mondja, hogy minden félelmünk helye a szeretetben van. Isten az igazságosság, és igazságot szolgáltat. Ez a mi vigaszunk és reményünk. De az ő igazságossága ugyanakkor kegyelem is. Ez a megfeszített és föltámadott Krisztusra tekintve tudjuk ezt. E kettőt, az igazságosságot és a kegyelmet, irgalmat, helyes belső összefüggésükben kell látni. A kegyelem nem oltja ki az igazságosságot. A jogtalanságot nem teszi joggá. Nem szivacs, amely mindent letöröl, hogy a végén teljesen közömbös legyen, hogy mit tett valaki a földön. Egy ilyenfajta mennyország és kegyelem ellen joggal tiltakozott például Dosztojevszki a Karamazov testvérek című regényében. A gonosztevők végül nem ülnek az áldozatokkal együtt ugyanúgy az örök mennyegzős lakoma asztalánál, mintha nem történt volna semmi. Tehát ugye azt valljuk mi, ugye, hogy Isten irgalmas. De ugyanakkor az igazságosságnak is meg kell valósulnia, mert nincs igazságosság, akkor karikatúra lenne az egész erkölcsi rend. Ezért szoktam én azt mondani jogászoknak, még a főügyészek is mondtam anno, hogyha nem hisz az üdvösségbe, és a végső igazságosságban tudja meg, hogy frusztrált munkát végzett, azaz hiába valót. Mert ön tudja legjobban, meg önök, hogy a Földön nincs igazság. Ezt nem merték megcáfolni. 120 ügyész volt nálam. Egy sem mondta, hogy de van a Földön igazság. Van. Részleges. Részleges. De teljes igazság nincs a Földön. És ha nincs teljes igazság, akkor az egész történelem egy végül is nem csak egy paradox, hanem egy tragédia. Azért van értelme a földi létnek, mert Istennek van igazság szolgáltatása. Ugye? Tehát azért ezt jó tudni, hogy az erkölcsi rend ezen alapszik, hogy van igazság szolgáltatása. Mert az, amit ugye kitesznek a ügyészségekre, a justíciát, hogy beköti a szemét, hát azt hiszem, ez nem mindig így van. Sőt, nagyon sokszor nincs így. Ugye? Tehát az igazságosságnak be kell valósulnia. Ugyanakkor Krisztus úgy van ott, mint aki az eltört nádat nem akarja, megroppant nádat eltörni. Tehát ez a misztérium, hogy egyszerre megvan Istenben az igazságosság és az irgalom, és hogy nem egyedül állott Jézus az ítéletnél, hanem ott vannak az ő titokzatos testének a tagjai. A maga a szentek közössége is ott van. Ja? És ez nyilvánvalóvá válik. Most például ugye, azt mindig is mondtuk, hogy a halállal végérvényesen lezárul az ember érdemszerzésének az ideje. Tehát onnéttől kezdve személyes érdemet az ember nem tud cselekedni. Ám de, mikor zárul le a földi lét? Hát hányszor megtörténik az, hogy van egy nagyon nagy beteg ember, aki már nem tud beszélni, de még ért, még gondolkodik. És mit tudom, megy a pap, imádkozik fölötte, áldást ad rá, és látszik, hogy akarja emelni a kezét, hogy keresztet vett. Hol fejeződik be? Ma beszélni, kommunikálni nem lehet vele. De még él, és még akar keresztet vetni, mikor kap egy feloldozást. És hát, hogy ott a Jobbik Lator esete, aki az utolsó pillanatban fordul Jézushoz. Yeah. Na most erre volt, főként a 60-as, 70-es években egy magyar származású jezsuitának egy elmélete, és ezt úgy hívták, hogy Boros László. Nem eredeti elmélete volt, mert francia teológiában már elő-elő fordult ez a gondolat. Azt mondja Boros László, hogy az embernek az utolsó sansza, lehetősége a halál pillanatáig is fennáll. Hogy akkor is még dönthet Isten ellen vagy mellett. És ezt úgy hosszasan ecseteli, és hát például én hoz olyan példákat, amit olyanok mondanak, akik majdnem, hogy így mondjam, meghaltak, majdnem megfulladtak, meg kimentették őket, és számtalan ember arról beszélt, hogy lepörgött előtte az élet. Miközben úgy tűnt már, hogy átlépi az evilági lét küszöbét. És volt egy ilyen teljes filmszarakszerű végig pörgetése az életének. Hogy még akkor is, mintha lelkiismeret alapján dönthetett volna, illetve választhatott volna, csak hogy. Az ember nem úgy hal meg, hogy teljesen idegen legyen az életétől. Tehát valamiképpen úgy halunk meg, ahogy értünk. Ezért nem lehet azt mondani, hogy majd akkor, most legyen, ami lesz, majd az utolsó pillanatban eldöntöm, hogy Isten mellé állok-e, vagy ellene fordulok. Ez az úgynevezett opció fundamentális, hogy az embernek van egy alapvető beirányozottsága. Ezt az erkőstan is tanítja, hogy az ember úgy hal meg legtöbb esetben, ahogy élt. Tehát az szerint. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy már most is próbáljunk úgy élni, hogyha eljönne halálunk pillanata, akkor az abba az irányba múljon el, mint ahogy éltünk, és amit mi szándékként cselekedeteinkben gyakorolni akartunk. És itt ér ki arra, hogy a Ratzinger teológus korába, hogy a halállal, hogy találkozunk Krisztussal, és a második eljövetele személy szerint akkor beteljesedik. Személy szerint. Nem a világi. És hogy a világban mi nem tudjuk megteremteni azt, ami vágyunk és szívünk, hogy legyen például mennyország a Földön. Mert nem tudjuk megtenni. A földi élet az mindig hiány lesz sok mindennek. És hozza a példákat a történelemből, az egyház történetéből, hogy mindig voltak olyanok, akik a jelenések könyvének, ami a végső eszkatológikus könyv, bizonyos 1000 évre szóló jövendőlését helytelenül értelmezték. Ez volt a kiriazmus. Az 1000 évről szóló tanítás, hogy valamiképpen itt most eljön egy olyan 1000 éves uralom, amiben a jók, mintha az üdvözültek állapotában élhetnének. Ezt elvetette az egyház, hogy ilyen nincsen. És aztán ugye előjött a középkorban is, amikor a ferenceseket taglaltam és tanítottam, akkor bizonyos Elferdülésről, az úgynevezett Fraticellikről, Joachim de Fiorének a gondolatairól is szót ejtettem, sőt a Szentlélek kapcsán is, hiszen azt mondta ez az apát, hogy az Ószövetség volt az atyának a korszaka, amikor adta a törvényt, jött a fiú korszaka, ez az új szövetség, de főként majd a szerzetesek által eljön a Szentléleknek az országa és birodalma. És hát ez is aféle földi mennyország lesz. Csak hogy ezt is elvetette az egyház tanítóhivatala, hogy ilyen pedig nincsen. A földön sose lesz mennyország. Az Isten országát építjük, de soha nem fogjuk azt megvalósítani. Tehát az ember nem tudja önmagát megvalósítani úgy, hogy ez a vágya beteljesüljen. Hát láttunk mi erre egy nagy politikai kudarcot, hogy ne mondjam, ugye a marxizmust. Mert az egy ilyen messianisztikus álomból nőtt ki. Hát a Marx Károly zsidó ember lévén jól ismerte az Ószövetséget, bár a János evangéliumából, hát ő keresztény iskolába járt, abból írta érettségi dolgozatát, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. De megnézzük a jövőre vonatkozó álmait, azok mind ószövetségi, messiási ígéretek, földi életre formázott elképzelései voltak. Hát ilyeneket is ír, hogy akkor jön majd el ez a jó kommunista világ, amikor a megfeszített munkásosztály ma föltámad. És hát láttuk azt, hogy ez kudarca volt ítélve ez a nagy kísérlet, mivel hogy éppen a leglényegesebbet az Istent nélkülözte. De ugyanígy még a teológiai gondolkodást is megcsapta ez a szél a 70-es években Dél-Amerikában az úgynevezett fölszabadítási teológiában. Hogy hát valójában az evangélium a földi jólétet akarja, a földi fölszabadítást. És hát eljutottak sokan odáig, hogy helyiselték az osztályharcot. Voltak ilyenek. Marxista módon értelmezték az evangéliumot. És pontosan Ratzinger bíboros volt az, aki egy kemény leiratot írt akkor, az magyarul nem jelent meg, akkor csak szamizdatba, hiszen ez a kommunizmus éveiben volt még, ami azt mondta, hogy hát ez egyszerűen képtelenség, ráadásul ismerve a kommunizmus múltját, egyszerűen grotesz dolognak tűnik, hogy erőszakosan akarnak megvalósítani egy eszményi szép államot. Tehát ez csak kitérő ebben az eszkatológikus gondolkodásban, hogy nekünk a második eljövetele Jézusnak az mindenképpen már egy másik létrendben kell, hogy valóra váljon. Vagy amikor személyesen meghalunk, de abban a pillanatban kiléptünk ebből a létből. Na most erről is ír egy nagyon szép kis gondolatot, vagy mond, szintén pápa korában mondta már. Az üdvösség, amelyet Jézus halálával és föltámadásával szerzett meg, egyetemes. Ő az egyetlen megváltó, s mindenkit meghív a halhatatlan élet ünnepi lapkomájára. Ennek egyetlen, és mindenki számára azonos feltétele van. Erőnket megfeszítve kellőt követnünk és utánoznunk. Közben pedig hozzá hasonlóan föl kell vennünk keresztünket, és életünket testvéreink szolgálatára kell szentelnünk. A végső napon nem esetleges kiváltságok alapján ítéltetünk meg. Amint arra Jézus emlékeztet az evangéliumban, hanem tetteink alapján. Nem elég a hit által, tetteink alapján. Jézus kizárja azokat, akik nem az igazság szerint cselekednek, és magához veszi azokat, akik az nagy áldozatok árán is a jót tették, és az igazságosságot keresték. Nem lesz elég, hogy valaki Krisztus barátjának mondja magát, és hamis érdemekkel dicsekszik. Utal az evangéliumnak arra részére, hogy veled ettünk és ittunk, a mi utcánkban tanítottál. A Jézussal való igazi barátságot az életmód fejezi ki, a szívbéli jósággal, az alázattal, a szelídséggel, az irgalmassággal, az igazságosság és az igazság szeretetével, a békére és a kiengesztelődésre való őszinte és becsületes igyekezettel. Ahogy olvastam ezeket az egyes tulajdonságokat, azt hiszem rögtön ráismertünk a 8 boldogságra. Mert Jézusnak az a legnagyobb erkölcsi beszéde. A hegyi beszéd, a bevezető, az egy prelúdium, ami úgy elmondja azt, hogy miről fog majd a későbbiekben szólni. Visszatérve a gondolatára, mondhatjuk, hogy ez az a személyi igazolvány, amely bizonyítja, hogy igazi barátai vagyunk, ez az az útlevél, amellyel beléphetünk az örök életbe. És hát más helyeken is mondja Jézus, hogy akik jót tettek, föltámadnak és üdvözülnek, akik nem, föltámadnak és elkároznak. És ugyanakkor a jelenések könyvében azt mondja, hogy tetteik elkísérik őket. Az embernek a tettei roppant fontosak. Már olyannak nyilván, akinek van beszámíthatósága és képessége a tettek gyakorlására. Egész más eset egy öntudatlan vagy felnőtt korát meg nem ért ember esetében. És hát ugye ez a gondolat azért nagyon megszívrelendő, mert a mostani életünknek a módja, hogy mit teszünk, az bizony beszámít az ítéletbe. És valamiképpen már most készítjük elő azt a jövendőt. És akkor még az utolsó ítéletről mondja, most Isten éppen a szenvedő alakjában mutatja meg arcát, az a Jézus Krisztus, ugye? Abban, aki az ember Istentől való elhagyatottságát is vele együtt hordozza. Ez az ártatlanul szenvedő vált a remény bizonyosságává. Isten van, és Isten tud oly módon igazságot szolgáltatni, amit mi elgondolni sem tudunk. De hitben megsejthetünk. Igen, létezik a test föltámadása. Van igazságosság. Létezik a múltbeli szenvedés visszavonása. Van jóvátétel, mely helyreállítja a jogot. Pilinszkinek van ehhez egy szép gondolata. Tele vagyunk szenvedéssel. Szóval, amikor eljön a vég, a szenvedésnek a tüskét az Isten kiúzza az emberből. És úgy elfelejtődik, vagy legalábbis egy új színbe helyeződik a küzdelmünk. Ugye az miért volt? Ezért az utolsó ítéletbe vetett hit elsősorban és mindenek előtt a remény. Meg vagyok győződve arról, hogy az igazságosság kérdése az igazi. Minden esetre a legerősebb érv az örök életbe való hit mellett. Neki mindig az igazságosság. Az igazság munkatársa. Ezt mindig mondja Ratzinger bíboros. Önmagában az egyéni élet beteljesedésének a vágya, mely ebben az életben nem lehetséges, és a szeretet halhatatlanságának az igénye, amelyre várunk, kétségtelenül jelentős alap ahhoz, hogy higgyünk. Az ember örökké valóságra van számva, ám Krisztus visszatérésének és az új életnek a szükségessége csak akkor válik teljesen meggyőzővé, ha az egyéni élet beteljesedésének és a szeretet halhatatlanságának a vágya összekapcsolódik annak a lehetetlenségével, hogy a történelem igazságtalanságáig legyen az utolsó szó. Magyarán éppen az Isten igazságossága húzza keresztbe azt a gyakorta vallott nézetünket, hogy a történelemben nincs igazság, nem valósul meg, van. Azért, mert van végső igazságosság. Csak azért. És hogy ez mennyire fontos, hogy az igazságosság is megkívánja azt, hogy az ember vágyjon az üdvösségre. Pont az igazságosság is, nem csak a szeretet, hanem az igazságosság is megkívánja. Ugye az ítéletnek a gondolata. Azért jó, hogy ezt úgy előhozza és fejtegeti egy könyvbe, hogy egyrészt egy komoly felelősség legyen bennünk, és ugyanakkor ne legyen reszketés. Arról lesz majd szó, hogy a középkori embernek átváltott az Úr félelme ilyen reszketésbe. Reszket minden tagon, borzadok és félek, ugye a DSZ-re majd erről lesz szó, hanem a reményt hozza. Nekem volt egy főnököm, aki tök süket volt szinte, és akkor eljárt a papi rekollekciókra, amire ugye hát kötelező elmenni, de ő nyugodtan mondhatta volna azt, hogy nem megyek, mert úgy értem. Mert volt, aki értette, az mégsem ment. Ugye? És mondtuk még, hogy hát minek mész, ha nem érted? Remélem, beszámítják azt, teljesítettem a kötelességem. Mert ugyanő volt az, aki azt mondta, hogy jaj, hát inkább lettem volna valami tintakukac, mert kevesebbre kéne számot adnom. Ezt mondta, mint papírom, hogy inkább lettem volna valami adminisztrátor, mert sokról. Tehát benne volt egy ilyen üdvös félelem, de ugyanakkor azt mondta, hogy remélem beszámítják, hogy én teljesítettem a kötelességemet. Szóval az Isten igazságossága az kemény dolog, de ugyanakkor társul az irgalommal. És hát az ítéletet, azt, mint ahogy itt valamiképpen éreztette is a Szentírás alapján maga a pápa, hogy a hit és a hitetlenség most kezdődik már, hogy valamiképpen önmagunkra is kimondunk egy ítéletet. És hogy ez ne legyen egy ilyen önítélet károsztató számunkra, azért idejében, hát észbe kell kapnunk, hogy így mondjam, hogy felelősséggel éljük az életünket. Mert az Isten igazságossága és ítélete az erre is figyelmeztet bennünket. Ugyanakkor hát ott a szeretete is. Tehát a következő alkalommal pedig hát a halálunk utáni különböző életállapotokkal fogunk majd ismerkedni éppen a 16. Benedek pápa tanítása alapján. Ugye? A krédóban valljuk, ugye, hogy valljuk az ítéletet, benne van, csak nem veszük mindig komolyan, ugye? El fog jönni, ítélni élőket és holtakat. Hát ez a hittanóra is legyen alkalom arra, hogy most ezen egy kicsikét elgondolkodjunk. Dicsértessék a Jézus.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
Mária Rádió.
Enciklikák.